Hajtsuk meg a fejünket és fohászkodjunk. Dicsőséges Urunk, kérünk téged, hogy áld meg együttlétünket, hadd lehessen a mi közösségünk, közösség te veled, és úgy kérünk, hogy mivel életünk a porhoz tapad, eleveníts meg minket igéddel, és küldd el a te szent lelkedet. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Pál apostolnak az efezusi gyülekezethez írott leveléből, annak is az utolsó fejezetéből, a 6. fejezet 10. versétől a 17. versig, majd újraolvasom ennek a szakasznak az első két versét, tehát a 10. verstől így szól hozzánk Isten igéje. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely Isten beszéde. És újra olvasom ennek a szakasznak az első két versét. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében, öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Kedves testvérek, hadd kezdjek egy idézettel, egy talán jól ismert mondattal, akár filmekből, akár a mi hétköznapi találkozásainkból jól ismerhetjük ezt a mondatot. Van egy jó, meg egy rossz hírem, és utána úgy folytatódik ez a mondat, hogy melyikkel kezdjem. Van egy jó, meg egy rossz hírem. És ugye van, aki erre azt válaszolja, hogy először kezdjük a jóval, mert akkor könnyebb lesz meghallgatni a rossz hírt, vagy van, aki pont fordítva gondolkodik, és inkább először a rosszat szeretné hallani, hogy az egész beszélgetésnek a végén mégiscsak a pozitívabb, a bátorító gondolat, bátorító hír maradjon. Én most azért vagyok itt, mert megkértek a gyülekezetből, hogy jöjjek el és hirdessem Isten igéjét, hirdessem az evangéliumot, a jó hírt, az örömhírt, és örömmel vállaltam ezt, hogy most itt lehetek közöttetek. De ma este, vagy ma délután nem csak az örömhírről lesz szó, hanem ahogyan Isten igében is előttünk van egy rossz hír is. Előttünk van egy kevésbé kellemes hír, és előttünk van az evangéliumnak a bátorítása is. Mindkettőről szó lesz. És hadd kezdjem az egészet egy személyes élménnyel, visszaemlékezéssel. Február vége fele egy komoly betegséget kaptam el, valamilyen vírusos betegségben szenvedtem, és hasonlított a koronavírusra, de a tesztek negatívnak bizonyultak. De minden esetre nagyon erős láz gyötört több mint egy héten keresztül, és biztosan ismerjük ezt, amikor annyira küzd a szervezetünk a lázzal, hogy aludni se tudunk, és éjszaka is felébredünk arra, hogy felment a testhőmérsékletünk. És velem is így volt ezen a február végi egyik estén. Felébredtem arra, hogy mennyire szenvedek a láztól, és kaptam a feleségemtől borogatást, meg vártuk, hogy kicsit lejjebb menjen ez a láz. És ahhoz, hogy közben, hát talán túlzás, hogy ne unatkozzak, de minden esetre valami elterelje a figyelmemet a fájdalomról, ahhoz elővettem a telefonomat, és elkezdtem híreket olvasgatni az egyik ilyen oldalon. És az egyik első hír, ami így elém került, az volt, hogy Oroszország csapatokat küldött hadigyakorlatokra az ukrán határ közelébe. És hát nagyon meglepődtem akkor ezen a híren, nem is igazán tudtam mire vélni, hogy ez miért kerül első helyre a hírek között, vagy hogy akkor ez pontosan mekkora veszélyt jelent, akár az ukránokra nézve, akár másokra. Mindenesetre meglepődtem akkor ezen a híren, és vártam, hogy vajon ennek másnap lesz-e valamilyen folytatása. És eltelt néhány nap, még mindig ebben a betegségben szenvedtem, és újra felszökött a lázam, és ugyanígy a hajnali borogatás idején elővettem a telefont, és a híreket olvasgattam, és akkor olvastam, akkor már nem az elsők között, hanem a legelső hír volt, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. És azt hiszem, hogy ezt már nem kell részletezzem, hogy mennyire megdöbbentő volt erről a hírről hallani, mennyire megdöbbentő volt az első néhány hét, amikor megindultak, menekültek, és mennyire nehéz volt olyan kérdésekre választ adni, hogy akkor ez mégis mit jelent ránk nézve, hogy mi közünk nekünk ehhez. Amikor megjelentek ugye a menekültek, akkor már könnyebb volt választ adni, mert egyrészt ez minket szolgálatra hívott, hogy segítsünk, ahogyan tudunk, amilyen eszközökkel a menekülteknek. De egy ilyen háborús hír, főleg ennyire közelről, valóban feltette számomra, és úgy gondolom többünk számára is azt a kérdést, hogy nekünk mindehhez mi közünk, és hogyan érinti ez a mi életünket. És a Efézusi levélben, amiből felolvastam az igeszakaszt, szintén egy hasonló hírrel szembesülünk, egy hasonló hírt olvasunk, arról ír nekünk Pál, hogy harc van, hogy háború van, és ez nem egy olyan háború, ami akkor az efézusiakat, az efézusi keresztjéneket érintette csak, hanem minden keresztjént érint, és így minket is érint. Itt és most is zajlik egy háború, egy lelki háború. És talán nem is olyan új számunkra ez a gondolat, vagy ez a hír Isten igéjéből, és mégis nagyon komoly aktualitása, nagyon fontos üzenetei vannak számunkra itt és most is. Amikor Isten igéjében egy ilyen rossz hírrel találkozunk, hogy valamiféle háborúnak vagyunk a részesei, egy lelki háborúnak és harcnak vagyunk a részesei, akkor Isten igéje minket sosem ijeszgetni akar. Ezt onnan is tudjuk, hogy legtöbbször, amikor ilyenről olvasunk, akkor azt látjuk, hogy Isten mindig bátorít is, hogy ne félj. Akár a mai új szövetség igényben is ezt olvashattuk, hogy ne félj attól a szenvedéstől, ami előtted áll. Így állt ez a jelenések könyvében is. Tehát nem ijeszgetni akar minket Isten, amikor arra hívja fel a figyelmünket, hogy valójában egy láthatatlan háború zajlik, de minden esetre emlékeztet minket, vagy először mondja el akár nekünk ezt, hogy háború van, és van ellenségünk. És ez a mai üzenetünknek a rossz híre, a kellemetlen része, hogy kedves testvérek, nekünk van ellenségünk. És tudom, hogy manapság ez valóban nem egy ilyen kellemes üzenet vagy gondolat, és sokszor beszélünk arról is, hogy vannak, akik visszaélnek mondjuk a háborúnak a nyelvezetével, és arra is ellenségként mutogatnak, akik nem az ellenségeink, de Isten ígéje őszinte velünk, és elmondja, hogy igenis van, aki valóban veszélyt jelent a számunkra, veszélyt jelent a hitünkre, a gyülekezetünkre, De azt is hozzáteszi, hogy azonban ezzel az ellenséggel szemben van erőforrásunk, és vannak fegyvereink. Az első üzenetünk és igazságunk ezen az estén, tehát ez, hogy van ellenségünk. És ez egy olyan bibliai igazság, amit sokan nem vesznek komolyan, vagy nehéz komolyan venni. Legtöbbször azt mondjuk, hogy azért nehéz komolyan venni a sátánnak a jelenlétét, mert láthatatlannak tartjuk. És mert rengeteg olyan mese vagy történet van, amiben a sátán egyáltalán nem a félelmetes oldalát mutatja, hanem sokkal inkább a vicces vagy esendő oldalát, és emiatt úgy nem gondoljuk, hogy a sátán valódi ellenfél lenne. Láthatatlan és komolytalan, hogyha valaki hisz abban, hogy létezik a gonosz. Azonban a Biblia egyértelműen tanít erről, itt is így mondta ezt Pál, hogy meg kell ismerjük az ördögnek a mesterkedéseit, és tudnunk kell, hogy mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem láthatatlan hatalmak ellen. Létezik egy olyan hatalom, aki Isten munkáját le akarja rombolni. És nem csak általános értelemben akar rombolni, hanem Istennek azt a munkáját akarja lerombolni és meghiúsítani, amit benned és bennem akar Isten elvégezni. A sátán a hitünket akarja rombolni. És ezért is mondja Jézus az evangéliumban, hogy emberülő volt kezdettől fogva. Ennek az ellenségünknek nem érdeke, hogy mi megismerjük Istent. Nem érdeke, hogy mi találkozzunk vele, hogy mi meghalljuk azt, hogy Isten kegyelemmel és békességgel közelít hozzánk. Nem érdeke az, hogy megerősödjünk a hitünkben. Azért is választottam ezt az ige szakaszt erre az estére, mert a héten a gyülekezetünkben, a fasori gyülekezetben a konfirmandusokkal egy táborban vettünk részt, és ott esténként ennek a fegyverzetnek, az Istentől kapott fegyverzetnek a részeit vettük végig. És amikor készültem erre a szolgálatra, erre a táborra, akkor kicsit attól tartottam, hogy vajon 7.-8. osztályos fiatalok mennyire fogják komolyan venni azt, hogy létezik a sátán, és hogy vele szemben küzdenünk kell Isten erejével. És meg kellett lepődjek, mert a beszélgetéseink folyamán nagyon hamar kiderült, hogy ezek a fiatalok is, és gyakorlatilag úgy gondolom mindannyian, akik itt élünk, nagyon is sokat találkoznak azzal a kérdéssel, hogy létezik-e a gonosz, és hogyan létezik. Ezek a fiatalok is elmesélték nekem, hogy milyen horrorfilmeket láttak, amik mindig nagyon izgalmasan mutatják be azt, hogy mi történik, hogyha a gonosz, a sátán valahogyan megjelenik az emberi világunkban, és milyen szörnyűségek történnek ennek nyomán. És amikor így beszélgettünk, gyakran ez volt a vége, hogy ő látta ezt a filmet, vagy azt a sorozatot, és felmerült benne, hogy vajon tényleg létezik mindez, hogy valóban megtörténhet mindaz, amit a filmen láttunk. És akkor is elmondtam, hogy nyilván egy film próbálja minél izgalmasabbá és látványosabbá tenni az üzenetét, vagy a témát, amit feldolgoz, de az, hogy létezik a gonosz, és hogy az embernek az életét és a hitét akarja venni, az egy olyan igazság, amivel nem csak a filmekben találkozhatunk, hanem a Szentírásban is. És egy sorozatot hadd emeljek ki, így talán többen ismerjük, ami szintén a napokban nagyon népszerű. Ennek a sorozatnak csak angol címe van, azt a nevet viseli, hogy Stranger Things, vagyis idegen dolgok. És ez egy nagyon népszerű sorozat, szintén ebben a konfirmandus korosztályban, de idősebbek között is. Én is nagyon szeretem ezt a sorozatot, és egyszer beszélgettem erről egy egyetemi tanárommal, hogy vajon miért lett ez annyira sikeres. Ez a sorozat azok kedvéért, akik esetleg nem ismerik, arról szól, hogy van egy amerikai baráti társaság, néhány fiatal, akik egyszer csak különös dolgokat kezdenek el megtapasztalni, azt tapasztalják meg, hogy valamiféle láthatatlan világból valami igazán mélyen gonosz áttör a mi megtapasztalható világunkba, és ott elkezd rombolni, embereket rabol el, és pusztít. És azon gondolkodtunk ezzel a tanár ismerősömmel, hogy miért lett ez annyira sikeres, miért szeretik olyan sokan, és mi akkor arra jutottunk arra a válaszra, hogy talán azért, mert manapság nagyon keveset beszélünk arról, hogy vajon valóban létezik-e a gonosz, és aközben ez a sorozat, ez a film viszont bátran felvállalja, és bemutatja, hogy milyen lenne, vagy hogyan lehet elképzelni azt, hogy a mi világunk mögött abban elbújik egy gonosz világ, egy olyan világ, amit a gonosz ural, és ami rombolni akarja a mi világunkat. A mi felvilágosult világunkban sokan tagadják a gonosznak a jelenlétét, és közben faljuk az ilyen sorozatokat és filmeket, mert valójában érezzük, hogy a mi világunkban olyan jellegű gonoszság van, amit nem lehet csak azzal magyarázni, hogy történnek hibák. Azonban amennyire izgalmas mondjuk ez a sorozat, amit említettem, aközben van ennek egy nagy hiányossága, mégpedig az, hogy nem mutatja be azt, hogy létezik egy másik láthatatlan világ is. Létezik Istennek a világa, akinek szintén megtapasztalható az ereje, a hatalma a mi világunkban. Viszont jól bemutatja a történet főszereplőin keresztül, hogy nekünk is küzdeni kell a gonosz ellen. Könnyű lenne azt mondani, hogy ha az ördög az Isten munkáját támadja, az Isten ellensége, akkor nekünk igazából semmi dolgunk vele, akkor Isten majd megvéd, és majd ő harcol. És egyébként van is ebben némi igazság. Ha csak az ószövetségi harci jelenetekre gondolunk, gyakran olvasunk olyan történetekről, ahol Isten azzal bátorítja a népét, hogy most ők, mivel nincsen erejük, mivel hátránnyal indulnak, ezért nem nekik kell megharcolniuk ezt a harcot, ami előttük áll, hanem majd az Úr harcol értük, és ők pedig csak szemlélni fogják az ő hatalmát. Van ilyen, amikor azt tapasztaljuk meg az életünkben, hogy sokszor már csak utólag vesszük észre, hogy Isten akkor is megtartott minket, amikor mi erőtlenek voltunk, amikor mi nem voltunk elég erősek ahhoz, hogy bármiféle kísértéssel szemben harcoljunk. Amikor azonban a hitünkről van szó, akkor arról azért nekünk is tennünk kell. Ezért írja Pál ezt a kettőt együtt, hogy erősödjetek meg az Úr erejében, az legyen az erőforrásotok, és öltsétek magatokra mindazokat a fegyvereket, lelki fegyvereket, amiket Isten akar nekünk adni. És hadd emelje ki egy ószövetségi történetet, amit jól ismerünk, Dávid és Góliát történetét, nemrégiben ezt megint elém került ez a történet. Ott Dávid hallja, ahogyan a filiszteus Góliát gyalázza Istent, és nem azon kezd el gondolkodni, hogy na vajon Isten hogyan fogja megbüntetni ezt az Isten káromló embert, vagy hogy mikor jön már egy erős izraeli harcos, aki kiáll vele szemben, hanem fogja a kövecskéit, és felveszi a harcot vele szemben. Megteszi azt, ami az ő feladata ebben a harcban, és Isten erejében bízva teszi meg ezt. Hadd hozzak ide ehhez az igéhez egy hasonlatot a természettudomány világából. Többen vagyunk itt, akik már tanultunk fizikát, legalább alapszinten, és tanulhattunk már arról, hogy a gravitáció nem csak a Földnek vagy a bolygóknak van, hanem gyakorlatilag minden testnek, aminek tömege van, annak van egyfajta vonzása. Úgy áll össze a mi naprendszerünk is, hogy kisebb és nagyobb testeknek ez az vonzó ereje, a gravitációja egymással találkozik. És mindebből én azt szeretném most kiemelni, hogy nincs olyan állapota a világunkban, amikor ne hatnának ránk bizonyos erők, amikor ne vonzana minket valamilyen erő és hatalom. És így van ez a világunkban lelkileg is. Egy hatalommal, egy erővel szemben csak egy még erősebb, még nagyobb erő tud győzedelmeskedni. És kérdés, hogy mi melyik erőnek akarunk engedni, hogy mi kinek engedünk, hogy mi melyik test, melyik tömeg, melyik hatalom irányába akarunk elindulni. Kicsi lesz az a rész, amit mi ehhez hozzá tudunk tenni, de arra hív minket Isten igéje, hogy mi is vegyünk részt ebben a harcban. Ez tehát a jó hír, hogy Isten nem hagy minket magunkra, ahogyan felolvastam ezt a szakaszt, Isten fegyvereket ad nekünk, olyan fegyvereket sorol el Pál, amiket csak Istennel, az Istennel való személyes kapcsolatban kaphatunk meg. Most nem fogom részletesen ezeket megmagyarázni, de nagyon bátorítom a testvéreket, hogy akár olvassunk ezeknek is utána, hiszen Pál nagyon jól megválogatta azt, hogy egy katonának a felszerelését mivel azonosítja. Amikor ezt a levelét írta az efézusiaknak, akkor is egy olyan fogságban volt, hogy egy római katonához volt éjjel-nappal hozzáláncolva, tehát volt ideje megfigyelni, hogy valóban milyen fegyverekre van szüksége egy katonának, az pedig a saját harcaiból, a saját háborújából ismerte, hogy Istentől milyen fegyvereket kapunk. Ismerte azt Pál apostol, hogy akármilyen vádak érhetik a mi életünket a gonosz részéről, és akár embereken keresztül, akármilyen vádak érnek minket, Istenben, Krisztusban már nincsen semmilyen kárhoztató ítélet ellenünk. De hadd emeljek ki mégis egy részletet ebből a fegyverzetből, amikor megnevezi az ellenségnek is a fegyverét, az ördög egyik fegyverét, a tüzes nyilakat. Egyik szilveszterkor az unokatestvéremékkel együtt lőttünk fel tűzjátékot az égbe, éjfélkor. Nagyon szerettük ezeket a tűzjátékokat, és ez egyik ilyen szilveszterkor egy tűzjáték az rosszul lett rögzítve, rosszul rögzítettük, és elindult felénk egy ilyen, hát nem rakéta, de mégis egy ilyen tűzjáték, és egészen a házig követett engem. Még kisebb voltam, de eléggé megrémültem egy ilyen jelenségtől, és ez jutott eszembe arról, hogy az ellenségnek tüzes nyilai vannak. Mert a tüzes nyilakat ismerhetjük a történelemből, nem azért használták csak, hogy nagy kárt okozzanak vele, hogy tüzet gyújtsanak, hanem főleg azért használtak tüzes nyilakat, mert félelmetes volt. Mert mondjuk az állatokat, a lovakat, a hadi állatokat megrémisztette, és zűrzavart keltett. És nagyon szemléletes, hogy Pál így beszél az ördögnek a fegyvereiről. Ilyen fegyverekkel és ilyen támadásokkal szemben kell nekünk védekeznünk, és Istennél erőt és védelmet találnunk, mert a mi életünkben is rengeteg félelem van, a mi életünkben is rengeteg minden tud zűrzavart okozni, és nagyon sok minden van, ami minket elválasztana Istentől. Úgyhogy a rossz hír az, hogy háború van, de a jó hír az, hogy egy nagyobb hatalomnak az oldalán harcolhatunk. És azzal kezdtem az igehirdetést, hogy amikor az ukrán háború kitört, akkor sokan feltehettük a kérdést, hogy ez vajon ránk hogyan vonatkozik, és hogy háborúban senki sem vonhatja ki magát a harcból, nem mondhatjuk azt, hogy ez minket nem érdekel. De arra bátorít minket Isten, hogy az ő erejében nála keresünk nem csak menedéket, hanem mindazt, amivel fel tudjuk venni ezt a harcot, és meg tudunk állni. Akár megfigyelhettük ebben a szakaszban, hogy Pál többször is említi azt, hogy mi a cél, mi a keresztény embernek a célja ebben az életben. Többször mondta, hogy megállhassatok, hogy biztosan állhassatok a hitetekben. Mert a mi életünkben nagyon sok küzdelem van, nem csak ilyen lelki, hanem sok egyéb is. Sokszor kell küzdeni akár azért, hogy ne érjünk kudarcot, ne valljunk kudarcot, vagy küzdünk sokszor egymás ellen is, és küzdeni szoktunk a céljainknak az eléréséhez is, de arra bátorít minket Isten, hogy mi nekünk ez legyen a célunk, ezt a küzdelmet, az Istennek a harcát vállaljuk, hogy megállhassunk, hogy biztosan állhassunk ott, ahol megtapasztaljuk Istennek az erejét. Istennel lehetséges a harc, és ahogyan az egyik énekben énekeltük is, az a jó hírnek még a része, hogy ez a harc nem tart örökké. Ez a harc addig tart, amíg a mi győzelmes királyunk, az Úr Jézus Krisztus vissza nem tér. Addig is az ő erejében bízva harcolhatunk és küzdhetünk, és várhatjuk, hogy ő legyen az, aki végül diadalt arat. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked a te igédnek világosságát és őszintességét, hogy te elmondod nekünk azt is, amit nem mindig szívesen hallunk, de köszönjük, hogy nem azért beszélsz velünk ilyen dolgokról, akár rémisztő dolgokról, hogy minket megijesz és elbátortalaníts, hanem azért hívott fel a figyelmünket mindezekre, hogy minél inkább te hozzád forduljunk, hogy minden harcunkban, minden kísértés idején téged keressünk, aki egyedül győztes Úr vagy, és akinek sokkal nagyobb hatalmad van minden láthatón és láthatatlanon, mint a sátánnak. Urunk, sokszor úgy érezzük, hogy ezer és ezer utunk lenne arra, hogy tőled távolodjunk, ezer és ezer módon támad minket a gonosz, annyi rossz döntést hozhatnánk meg az életünkben, ami tőled távolabb vinne. Sokszor úgy érezzük, hogy olyan kevés eszközünk van, olyan kevés az, amit mi tudunk tenni, azért, hogy a te utaidat válasszuk, azért, hogy abban tudjunk megállni, amit te adsz nekünk, amit te mutatsz nekünk. De köszönjük, hogy te igédben fegyvereket adsz nekünk. Köszönjük, hogy nálad erőforrásra lelhetünk. Köszönjük, hogy minden harcban, és különösen ebben a lelki harcban, ami a hitünkért, a veled való kapcsolatunkért folyik, köszönjük, hogy mindenben te vagy a mi pajzsunk, te tudsz megvédeni minket a félelmeinkkel szemben, te tudsz álhatatossá tenni az űrzavarban vagy a bizonytalanságainkban. És te vagy az, aki igédet adod nekünk, hogy azzal erősítsük lelkünket. Köszönjük neked, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a te nevedben, ott harcos társakra is lelhetünk, és egymást is erősíthetjük, egymásnak is lehetünk támaszai. Hálát adunk neked, hogy most így lehettünk együtt gyülekezetként, és így könyörgünk most azokért a testvéreinkért, akiknek a szervezetében, a testében, vagy lelkében dúl harc, és van fájdalom és szenvedés. Kérünk, hogy te adj nekik gyógyulást, te mutasd meg az erődet az erőtlenségben is, minket pedig tégy egyre inkább irgalmasakká, ha tudjuk gondozni és vigasztalni azokat, akiknek szükségük van erre. Kérünk, Urunk, segíts minket, erősíts meg annyira, hogy megállhassunk hitünkben, hogy megállhassunk a csatasorban, és könyörülj azokon, akiknek a fájdalmuk abban áll, hogy elvesztettek valakit, vagy valamit, ami fontos volt számukra, hadd kapjanak te tőled örök reménységet. Úr Jézus Krisztus, vasárnap, a te napodon, a feltámadás napján dicsérünk téged, aki legyőzted a bűnt, a poklot és a halált, és aki mindezt a mi személyes és gyülekezeti életünkben is kész vagy megtenni. Áldunk ezért. Amen. Az Úr Jézus a következő szavakkal tanít minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.